Hát akkor megkezdjük az előadást, melynek címe, amit a leginkább kell kívánni az embernek, az irgalmasság. Miért választottuk ezt a témát? Mert példabeszédek könyvében erről is sok igehely van. És a Bibliának egy alaptanításába kapcsolódik bele, mégpedig abba, hogy Istenben együtt lakozik az igazság és a szeretet és az irgalmasság. Az emberben külön válik. És példabeszédek könyvében számos ilyen igehely van, ahol összekapcsolja az igazságot az irgalmassággal. Ugye sok bibliai igazsággal foglalkoztunk az elmúlt hónapokban, években, sok olyan meglátással gazdagodhatunk, amelyek közelebb visznek a teremtő gondolkodásmódjához, látásmódjához, a Biblia etikájához és az emberi kapcsolatok rendezéséhez, de van egy nagyon fontos szempont, ami azonos rangú, egyenrangú szinte, hogy úgy mondjam, az igazsággal, és ez az irgalmasság. Idézem is, a harmadik fejezet, harmadik verse azt mondja, az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged, kösd azokat a nyakadra, írd be azokat szíved táblájára. Tehát mind a kettő együtt. Ugye ez a nehéz, mert nagyon sokszor mi elfűen igazságosak vagyunk valakihez, de nem vagyunk irgalmasok. Valakihez pedig elvtelenül szeretőek vagyunk, ugye úgy viszonyulunk hozzájuk, hogy nagyon szeretjük őket, és minden jót akarunk nekik, és ezért lemondunk az igazságról. Ezt a felfogást, mert mind a két felfogást képviseli egy vallási gondolkodásmód csoport, nevezhetném az egyiket így, hogy mondjuk a farizeusos vallásosság, akik azt mondják, hogy ezt és ezt a szabályt és törvényt be kell tartani, mert aki ezt nem tartja be, az elveszik ítélet, tűz, halál. Ugye hát eléggé furcsán hangzik. A másik véglet pedig, hogy Isten annyira szeret bennünket, és Isten annyira tökéletes, és annyira irgalmas, és annyira könyörületes, és annyira szánja a nyomorult bűnös ember, hogy tulajdonképpen mindenki üdvözül. Mert az Isten szeretetével nem összeegyeztethető az, hogy ő igazságos is legyen. Pontosabban, ugye most ellentétben említem a kettőt. Tehát két véglet. Istenben a kettő együtt van. Mi emberek újra és újra egyik vagy másik csapdájába esünk, és a végletnek, és ezért kell tanulni azt, hogy mi is az irgalmasság. Mi az igazság, és hogyan lehet a kettőt összekötni. Azt mondja itt az ige, hogy kösd a nyakadra, szinte mint egy nyaklánc, vagy egy állandóan veled járó tudatos gondolkodásmód. Ugye a nyak a Bibliában az annak a jelképe, hogy ez irányítja a fejünket. Ugye a fejünkkel pedig mit csinálunk? Gondolkodunk, és a gondolkodásmódunk, a döntéseink vezérlik az embert. Tehát kösd azokat a te nyakadra, és szíved táblájára. Ugye az utolsó előadás lesz az a téma, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ez egy ilyen záró és megkoronázó előadása lenne a témának, hiszen a szív tisztaságának őrzése is nagyon fontos, és azt mondja, hogy be kell írni a szívünk táblájára. A 16. fejezet 6. verse azt mondja, könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn, és az Úr félelme által távozhatunk el a gonosztól. Nagyon nagy jelentőségű ige ez is, mert Jakab apostol azt mondja a levele első fejezetében, hogy az irgalmasság dicsekedik az ítélet ellen. Aki pedig irgalmatlan, az iránt az ítélet is irgalmatlan lesz. Tehát nagyon megragadó, ezáltal töröltetik el a bűn. Tehát az igazság és az irgalmasság együttese az meghatározza a bűneltörlést, mert ez a feltétele. Aki nem cselekszik irgalmasan, az nem üdvözülhet. 20. fejezet 28. verse azt mondja, a kegyelmesség és igazság megőrzik a királyt, megerősíti irgalmasság által az ő székét. Hát az az igazi uralkodó, aki tud irgalmas lenni, aki tud nagyvonalú lenni, aki tud kegyelmes lenni. És a 21. fejezet 21. verse pedig azt mondja, hogy aki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet. Tehát nagyon sok ígéret kapcsolódik ezekhez a gondolatokhoz, és a kettő együtteséhez. Tehát ezt az egységet szeretné helyreállítani a gondolkodásmódunkban a példabeszédek könyve, és természetesen az egész Biblia, és kimondja az egyik meghatározó igét, a 19. fejezet 22. verse, ami tulajdonképpen a mai előadás cím igéje is. Amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az. Jézus a hegyi beszédben, mind Máté evangéliuma 5., mind Lukács evangéliuma 6. fejezetében a tökéletesség mértékeként mutatta be az irgalmasságot. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, és legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas és tökéletes. Tehát, ha boldog mondásokat nézzük, ott is azt láthatjuk, hogy az irgalmasság az a magas szint, amivel az ember már üdvözülhet, tudnék, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Az irgalmasság pedig azt jelenti, hogy megvan az ítéletben a felmentő helyzet, hogy az örök üdvösséget elnyerheti az ember, és aki ezt elérte, az örök életet érte el. Tehát nagyon nagy jelentőségű ez az ige, ezt állítjuk most a középpontban. De valahogy meg kellene határoznunk, vajon mi is lehet az irgalmasság. Hogyan lehetne meghatározni, definiálni? Nem könnyű, én is sokat gondolkodtam rajta, de aztán, ahogy így olvastam és utána néztem különféle helyeken, és ugye az ige helyeket megvizsgáltam, hát próbáltam magam számára egy definíciót alkotni, hogy mi is az irgalmasság, és így fogalmaztam, hogy olyan feltétel nélküli és viszonzás nem váró szeretet és gyakorlati segítség a bajba, nehézségbe jutottak, vagy velünk ellenséges viszonyban lévők iránt. Minden szónak van jelentősége, tehát feltétel nélküli szeretet. Gondoljunk a tékozló fiú atyára. Viszonzás nem váró szeretet, mert nagyon sokszor azt mondja a Biblia, mint látjuk majd az igényekben, az ellenségeddel szemben is légy irgalmas. Ha te ellenségednek az állata beesik a gödörbe, húzd ki onnan, és ne őrülj a te ellenséged kárán. És szeresd a te ellenségedet. Szeresd azt, aki téged gyűlöl. Ugye, elég furcsa. De mégis ezt mondja a Biblia, hogy tehát az irgalmasság ő irányukban is van. Azért tettem oda azt, hogy velünk ellenséges viszonyban lévők iránt, és nem csak pusztán valami elméleti, lelki hozzáállás, tehát valami belső megbocsátás, hanem konkrét gyakorlati segítség. Tevőleges dolog az irgalmasság, nem elmélet. És ez azért nagyon fontos, mert ugye nagyon hajlamos az ember mindig végletekbe esni, és mondjuk a hitből tudományt csinálni. Okoskodásokat, teológiát, ugye? Ami önmagában nem lenne baj, ha párosulna az irgalmassággal, ha párosulna az igazi szeretettel és a gyakorlati keresztény élettel, a gyakorlati segítséggel, tehát ez a legritkább esetben valósul meg. De nem azt érzékeljük mondjuk a magyar társadalomban, hogy a teológiák a fény fellegvárai és a szeretet fellegvárai a kereszténységnek. Ugye nem nagyon érzékeljük ezt, sőt, épp az ellenkezőjét. Nagyon könnyen a farizeusosság, vagy épp a relativizmus csapdájába esik az iskolás hit. Tehát a Biblia másról beszél, azért hozza újra és újra előtérbe ezt a bizonyos irgalmasságot, mert szembesít bennünket a Biblia azzal, hogy az ember eredetileg nem irgalmas, és a természetben lévő állapotunk az nem az irgalmasság. Idézek egy könyvből, a Gondolatok a hegyi beszédek beszédről, Ellen Goodwight könyvéből. Az emberi szív természeténél fogva rideg, sötét és szeretetlen. Amikor irgalmas és megbocsátó, ezt nem önmagától teszi, hanem Isten lelkének befolyása, munkája nyomán. Ez nagyon fontos. Tehát megint oda jutunk, mint a mértékletességről, amikor beszélgettünk, és a bűngyűlöletről is, hogy tulajdonképpen mi magunkból nem tudjuk kicsiholni, kierőszakolni, kimódolni, kiügyeskedni az irgalmasságot. Sőt, ismerjük el, hogy nem vagyunk irgalmasak. Lássuk azt, hogy belőlünk ez hiányzik, természetünknél fogva. Én magamon is számtalanszor észrevettem, hogy milyen ridegen és hidegen el tudok fordulni mondjuk egy bajba jött embertől. És aztán, amíg nem látom ezt bűnnek, addig vesztett helyzetben vagyok. De ha ezt bűnnek látom, és Isten bocsánata által megszabadulhatok tőle, akkor kaphatom Krisztus irgalmasságát. Mindig ez a lelki erénynek, vagy isteni ajándéknak, az elnyerésének a módja, mint azt, amit már sokszor említettük. Az irgalmas emberekben Isten együttérző szeretete nyilvánul meg, mert ők az isteni természet részesei. Olvasom tovább. Tehát Az irgalmasság forrása maga az Isten. A Mózes második könyve 32. fejezet, 34. fejezetének egyik híres verse azt mondja, amikor Isten bemutatkozik, hogy könyörülő és irgalmas az Úr. Isten lényege, neve ez, hogy könyörülő és irgalmas, mert kérte Mózes, hogy mutatkozz be, nevezd meg magad, ki vagy te, és azt mondta, hogy könyörülő és irgalmas Isten vagyok. És a 103. Zsoltár is olyan szépen elmondja, hogy könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, nem feddődik minduntalan, nem tartja meg haragját örökké, nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint, mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az ötfélők iránt, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi bűneinket. És figyeljük meg a folytatást, amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az ötfélők iránt, mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Tehát úgy gyakorol fölöttünk irgalmat, hogy tudja a mi állapotunkat, tudja a mi természettől való nyomorodatságunkat, hogy így mondjam, a bűnre hajló természetünket, és így gyakorolja fölöttünk az irgalmat, mint egy apa. Érdekes, hogy a Biblia az apa és az anya képével hozza kapcsolatba az irgalmat, a szánalmat, az együttérzést, hiszen a szülői szeretet azért ahhoz társulnak jó gondolataink, legalábbis jobb esetben, ugye? Hogy a szüleink azért csak szerettek bennünket jó esetben, és érzékeltük, hogy hát az Isten is szülőnk, és nem is akármilyen, sőt messze meghaladja a szülői szeretetet, de mégis ezeket a képeket is mondja a Biblia. Akik az isteni természet részesei, szívük együtt ebben dobban a végtelen szeretettel, menteni törekszenek és nem kárhoztatnak. Ha a szerencsétlenek, a szűkölködők, a bűn és a hitetlenség áldozatai segítséget kérnek, a keresztény nem azt kérdezi, vajon megérdemlik-e, hanem azt, hogyan segíthetek rajtuk. A legnyomorultabb és legmegvetettebb emberben is olyan lelket lát, akiért Jézus meghalt, és akinek érdekében Isten megbízta gyermekeit, hogy a békéltetés szolgálatát végezzék. Tehát a lélek gyümölcse ez, a szeretet, és azok iránt, akik nehéz helyzetbe kerültek, akik bűnök fogjai, akik megvetett helyzetben vannak, akár szegénység, akár lelki hiány, lelki betegség, vagy fizikai betegség kapcsán. Tehát az együttérzés alapja, az alapja az irgalmasságnak. A következő igék ezt emelik ki. A 29. fejezet 7. verse például azt mondja, megérti az igaz a szegények ügyét, az istentelen pedig nem tudja megérteni. Az istentelen azt mondja, mi közöm hozzá az ő dolga? Vajon őrizője vagyok az én atyám fiának? Az igaz nem így gondolkodik. Hát hogyan lehetne segíteni? Hoztam egy novellát, ami ezt az irgalmasság kérdését csodálatosan illusztrálja, Tolstojnak egy novelláját, majd ott meglátjuk, hogy milyen szomorú az, amikor ott látunk egy embert, aki teljesen elnyomorodott, elszegényedett, és mindenét el kellett adni, mert egy éhínség támadt azon a környéken, és hát el kellett adni a kaszáló földjét is, hogy az általának adjon valamit enni, vagy valami kis pénzhez hozzájusson, és hát visszament a gazdag emberhez, akinek eladta, és mondta, hogy könyörülj rajtam, nincs semmi, nem tudok mit vetni, aratni, kaszálni, add vissza ezt a kaszálót, és majd az árát én visszafizetem. És nem érdekel, adj pénzt. És ott maradt. Szegény, nyomorult emberhez így viszonyult. Az istentelen nem tudja megérteni a szegények ügyét. 12. fejezet 9. verse, az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. Még az állat iránti együttérzés is jellemvonása az irgalmas embernek, és nem kegyetlen, hanem szereti az állatokat, és az állatok sem mindegy, hogy élnek, milyen körülmények között. Épp most itt jöttem az autóval, és láttam előttem egy ilyen bárányszállító autót, hát szörnyű volt nézni. Aztán le is előztem, mert nem bírtam már nézni azt a szörnyűséget, amit ott láttam, ugye, hogy hát ezek a szegény juhok ugye ott össze voltak nyomorodva, alig tudtak megmoczanni, és az egyik lyuk ott elfeküdt a földön, és ott rajta tapostak a többiek. És teljesen be volt a sarokba szorítva, és rajta álltak többen, nyomodva neki a sebesség miatt. Hát hogy lehet ilyen nyomorult helyzetet teremteni ezeknek az állatoknak? Hát ők is lények, élő lények, és hát amiket csinálnak a ma az állatkísérletekkel, meg meg ez az állattenyésztéssel, hát szóval ez katasztrófa. Nem kívánok mélyebben belemenni. Ninive pusztulása kapcsán Isten véleményét halljuk erről. Azt mondja, hogy és rengeteg állat is volt ott. Mármint Ninivében. És ez is szempont volt, hogy elpusztítsa, vagy ne pusztítsa el. És a ne pusztítsa el mellett szólt ez. 14. fejezet, 10. verse egy érdekes ige. Az irgalmas szemű ember megáldatik, ja bocsánat, a szív tudja az ő lelke keserűségét, és örömében az idegen nem részes. Először én sem nagyon értettem ezt az igét, aztán gondolkodtam rajta, és rájöttem, hogy mit is jelent ez, hogy nagyon sok ember nem tudja elmondani a lelke keserűségét, csak önmagában őrzi. És örömében az idegen nem részes. Vannak zárkózott emberek. Főképp azok, akik valahol szégyenlik a nyomorult helyzetüket, akár ha betegek, vagy szegények, vagy valami nehéz helyzetben vannak, hogy nem osztják meg. És ezért mondja aztán később a 22. fejezet 9. verse, hogy milyen fontos jelentősége van, hogy az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott a kenyérből a szegénynek. Tehát olyan szemmel kell rendelkeznünk, aki észreveszi annak a nehézségét, aki nem mondja el. Csak benne van. Van olyan bajba jutott ember, aki takargatja a nehézségét. Szégyelli. Sok tévelygő szégyenkezik, és érzi, hogy nem okos dolog az, amit csinál. Saját hibái és bajai láttán már-már kétségbe esik, ne kerüljük el őket. Az árral szemben úszót az áramlás teljes erővel visszafelé sodorja. Nyújtsunk segítőkezet neki, miként Krisztus nyújt egykor a süllyedő Péter után. Bíztató szavakkal próbáljunk benne hitet és szeretetet ébreszteni. Lelkileg beteg testvérednek, ha szükség van rád, mint ahogy te is igényelted a testvéri szeretetet, hallania kell olyan ember tapasztalatát, aki épp oly gyönge volt, mint ő most, aki meg tudja érteni és segíteni tud rajta. Saját gyengeségünk tudata tegyen készségessé a súlyos bajban sínylődő felebarátunk megsegítésére. Soha sem menjünk el egyetlen szenvedő lélek mellett, sem anélkül, hogy ne vigasztalnánk úgy, ahogy Isten vigasztalt minket. A Krisztus példatai című könyvből, a Ki az én felebarátom című fejezetből idéztem. Tehát vannak szemérmes szegények és bajba jutott emberek, és az irgalmas szem ahhoz kell, hogy ezeket meglássuk, és ha ugyan nincs lelki erejük maguknak beszélni a bajukról, ha irgalmas szeműek és szabóak vagyunk, akkor megtaláljuk azt a kulcsot, hogy közeledünk hozzájuk, pár bátorító szót mondunk, felkínálunk valami segítséget, és akkor számtalanszor tapasztaltam én is, hogy akkor megnyílnak. Akkor aztán kijöntik a fájdalmukat, és megszabadulnak attól a tehertől. Aztán még vannak, még súlyosabb igék is, példabeszédek könyvében, 18. fejezet, 14. verse, a férfiú lelke elviseli a maga erőtelenségét, de a megtört lelket kiviseli el. Tehát amikor olyan helyzetbe kerül egy ember, akkor megtörik a lelke. Ja. Majd hát ezen gondolkodom, mit jelent ez, amikor valahogy az ember önmagával meghasonlik. Elveszíti az élete az értelmét. Így is mondja a 31. fejezet, 8. verse, nyisd meg a te szádat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre. Akik nem szólalhatnak meg, lehet, hogy nem védekezhetnek. Vagy egyszerűen valami helyzet miatt némasságra kárhoztattak. Vagy valami veszendelemmel kerültek. Még tovább a 24. fejezet 11. verse, szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletése tántorognak. Tartóztasd meg. Vannak emberek, akik olyan bajokban, bűnökben, betegségekben, helyzetekben vannak, ami halál. A következő lépés a halál. Lehet, hogy olyan megkötözöttségben, alkoholtól való függés, drogtól függés, más, emberi kapcsolatoktól függés, egy belső önvártól való megkötözöttség, ki tudja mi, bármi lehet. Tántorog, megöletése tántorog, halálra vitet, adatik a veszedelemre, és így tovább. Tehát vannak olyan emberek, olyan kísértésnek alávetett lelket, akiket megsebez a gonosz, ahol azonban a bűn jelen van, ott jelen van az üdvözítő is. Krisztus munkája az, hogy meggyógyítsa a töredelmes szívűeket és a foglyoknak szabadulást hirdessen. Az igazi bőjtnek az ismertető jeleként is mondja Ézsaiás könyve 58. fejezete, hogy az az igazi bőjt, amikor az igának köteleit megoldjuk. Tehát az embereken segítünk, és ezáltal nyerjük el Isten kegyelmes vezetését és megbocsátását, mert amilyen nyomorult a másik és segít rajta, látja az Isten az én nyomorúságomat és segít rajtam is. Illetve az a segítés igazából abból táplálkozik, hogy én látom, hogy Isten mit tett velem. Mert mi 10 000 talentummal voltunk adósok Istennek. És ő ezt mind elengedte, nagyvonalon és irgalmasan. Tehát nagyon érdekes gondolatok ezek, amik itt találhatók a Nagy Orvos Lábnyomán című könyv 107. oldalától. Milyen kevéssé osztozunk Krisztus együttérzésében a megrontott bűnös szenvedő törvényszegésükben és bűneikben holt emberek iránti könyörületben. Pedig ennek kellene a legerősebb köteléknek lenni Krisztus és közöttünk. Érdekes, hogy az evangélium maga az, hogy örömhír, azt jelenti. És a legnagyobb örömhírt kellene azoknak az embereknek elvinni a világ felé, az embertársaik felé, akik részesültek a megváltásba. Csak valahogy beleszürkül, beletompul, belealszik az ember ebbe a tudatba, hogy ő megváltott ember. Hogy ő kegyelem alatt van. És emiatt nem tud igazán együtt érezni Krisztussal azokért való munkálkodásában, akik még ezt nem tapasztalták. Akik vergődnek, szenvednek, kínlódnak, és nem tudja senki megmondani nekik, hogy van megoldás a problémádra. Van kegyelem számodra. Az ember emberrel szembeni könyörtelensége, ez a mi legnagyobb bűnünk. Sokan azt képzelik, hogy Isten ítéletét képviselik, miközben elmulasztják gyengétségét és szeretetét képviselni. Sokszor a kísértés súlya nyomja azokat, akiket ridegen és szigorral kezelnek. Sátán küzd ezekkel a lelkekkel. A durva, részvétlen szavak elcsüggesztik őket, és mint szabad prédákat sodorják a kísértő hatalmába. Több krisztusi együttérzésre van szükség. Az olyan szegények, szenvedők és küzdő lelkek iránt, akik gyakran hibáznak, vétkeznek, és megbánják, kísértésbe esnek és elcsüggednek. Hát figyeljük meg, nagyon pontosan fogalmaz, hogy nem elsősorban azokról beszél, bár azok is benne vannak, akik nem bánják, de vannak olyanok, akik megbánják, elcsüggednek, állandóan vergődnek, csapódnak, akarnak is, de mégse sikerül, visszaestek, nem tudják a győzelem útját. Nem tudják a törvényét a szabályszerű küzdelemnek. A vámszedőknek és paráznáknak meg kell hallaniuk a megváltó hívását. Követeinek kedvessége és hosszú tűrése által a meghívás kényszerítő hatalommá lesz, hogy fölemelje azokat, akik a legmélyebbre süllyedtek a bűnben. Igyekeznünk kell megérteni mások gyengeségét. Nem sokat tudunk a sötétség láncaival megkötözöttek próbáiról, akikből hiányzik a határozottság és az erkölcsi erő. A legszánalmasabb annak az embernek az állapota, akit bűntudat gyötör. Olyan ő, mint aki elkábult, támolyog, egyre süllyed a porban, semmit sem lát tisztán. Értelme eltompult, nem tudja, merre lépjen. Sok szegény, aggódó, gyötrődő lelket félreértenek, nem becsülnek, elveszett, elkoborolt juhok ők. Nem tudják Istent megtalálni, de komolyan vágynak bocsánatára és a békére. Egyetlen szóval se okoz még nagyobb fájdalmat annak, aki belefáradt a bűnös életbe, de nem tudja, hol találjon enyhülést. Hívd fel figyelmét az irgalmas megváltóra, fogd meg kezét, emeld fel, bátorítsd, ébresz benne reményt, segíts neki megfogni Isten kezét. Tehát úgy tűnik, hogy a leírás arra utal, hogy azokban, akikben már megfogant a vágy, akik szeretnének szabadulni. Igazából csak azokon lehet segíteni, nem? Hát aki eleve elutasítja, az nem lehet közeledni. De látunk embereken, én számtalanszor találkoztam olyan hajléktalannal, olyan eszeméllyel, aki szeretett volna, aki akart volna. Most nemrég egyik táborunkban is volt egy ilyen személy, aki elmondta, hogy szeretne, és fél önmagától. Mert szinte képtelen. Nincs saját ereje, hogy győzzön. És pont ezért kell megtanulni őt arra az útra, amit Krisztus javasol és Krisztus mutat, ami biztos győzelemhez vezet. Hogy nem a maga erejére kell támaszkodnia, hanem az ő segítségére. És ennek milyen törvénye van? Hogy miért fontos a bűnt bűnnek látnia? Miért fontos az, amiről múltkor a beszélgetésünkön itt ejtettünk szót, hogy az alkoholistáknak van az a 12 pontja. Miért fontos elvezetni őket ahhoz a ponthoz, hogy beismerem, hogy alkoholista vagyok, ugye bármilyen bűnre mondhatnánk, beismerem, hogy ezt elkövettem, és megértettem, hogy a magam erejéből nem tudok megszabadulni. Ez a kiindulási pont. Ameddig ezt az ember nem ismeri, addig nem tud szabadulni. Addig mindig önerőből akar valamit cselekedni, és Isten azért nem segíthet rajta, mert nem a megváltó kezét ragadja meg, hanem önmagában bízik. És ezért kell egy embert engedni odáig, hogy úgy mondjam, a porba kerüljön, és meglássa önmagát, hogy nem tud segíteni. Amikor kimerültek a lehetőségei, hogy végre ezt ismerje be, mert ekkor tud rajta segíteni Isten. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa, azokkal lehet valamit kezdeni. Aztán itt épít az iszákosságról is ír ez a szakasz, ez a nagyorvos lábnyomában lévő szakasz, ami annyira megrendítőhoz, hogy nagyon sokszor az az illető személy egy démon hatalma alatt van, és nem tud szabadulni. Hogy hogyan küzdünk érte? Jézus, amikor démontól megszállt emberekért küzdött, akkor azt mondta, hogy van olyan eset, amikor csak a bőjt és könyörgés segít. És ki bőjtölt és könyörgött? Jézus, azért az emberért. Tehát van-e bennünk olyan irgalom, hogy egy ilyen megkötözött emberért bőjtölünk és könyörgünk, esedezünk? Mert ő talán ki se tudja mondani, hogy mit akar. Majd látunk, egy diát hoztam a gadarai megszállottról, hogy egy légiónyi sátáni angyal volt benne. Már a szava is ellentmondott annak, amit érzett, mert már a szava se azt fejezte ki. Ugye, nagyon sokszor emberek bántó szavakat löknek felénk, közben azt mondjuk, hogy milyen sértő, én nem is akarok vele találkozni, pedig lehet, hogy a bántó szavak mögött van a segélykiáltás. Hogy foglalkozzatok vele, legalább szígyatok le, vagy legalább szóljatok hozzám, ugye? Nagyon sokszor ilyen helyzet is van, és hát mennyire fontos, hogy ezt mi lássuk, hogy nehogy összetévesszük a szavak értelmét az igazi mély üzenetével. Ezért mondja Jób is, amikor a barátai megfeddik őt, mert kiontja a lelke keserűségét, hogy szélnek valók a kétségbe esetnek szavai, nem kell azokat komolyan venni. Nem kell azokat beírni a kőbe, meg a fémre vésni, mondja. Nem számít. Mi is kerültünk egy helyzetbe, egy beteghez mentünk a kórházba, és mentünk, segítséget vittünk neki. Úgy leszidott bennünket egy pillanat alatt, hogy ezt nem csináljuk, azt nem is. Hát egymásra néztünk feleségem, azt mondja, nem érdekel, segítsünk neki. Aztán ezzel, amikor segítettünk és megnyugodott, akkor rögtön bocsánat kért, hogy így viselkedett, ilyen alpári módon viselkedett. Hát. De most képzeljük, ha megsértődünk és elmegyünk. Hát mondja, nem érdekes, hát bajban van, mit számít, szígyjon bennünket. De aztán utána belátta. De ha nem látta volna be, akkor se számít, akkor is mentünk volna, mert hát nem azért segítünk valakit, hogy most elismerje a segítségünket, hanem mert tényleg szeretjük őt, meg szeretnénk rajta segíteni. Nagyon érdekes szakasz ez, amit most felidézek, ami tényleg a határpontokat súrol, az emberi segítség határpontjai. Tarts ki azok mellett, akiken segíteni próbálsz, különben nem fogsz győzni. Tehát azokat is megítéli, hogy egy ember mellett kitartunk-e, aki küzdenek érte. És nem csak annak a sorsa dől, aki küzd, hanem annak a sorsa is, aki érte küzd. És segít neki. A bűn állandóan kísérti őket. A részegítő ital utáni kínzó vágy, hogy itt most alkoholistákról beszél, vagy újra, meg újra már-már diadalmaskodik rajtuk, talán újra és újra elesnek, de ne add fel a harcot. Akiknek soha nem volt ilyen harcuk, nem ismerhetik a vágy szinte leküzdhetetlen hatalmát, sem pedig az öndédelgető szenvedély és a mindenben mértékletes leszek elhatározás között folyó ádász küzdelmet. De micsoda megfogalmazás? Hogy mennyi minden keveredik benne, hogy egy leküzdhetetlen vágy van az emberben, hogy igyon, vagy hogy a függőségébe belemenjen, ugye? Vagy a bűnét elkövesse, bármilyen bűnről van szó. Hogy egy iszonyatos viaskodás van az öndédelgető szenvedély, tehát amikor teszem azt a dolgot, akkor megnyugszom, ugye? Mert ellazítom, amikor iszom, ugye? Mondjuk a elvonás tüneteit megszüntetem. Vagy amikor a droghoz nyúlok, vagy amikor a pótcselekvéseimet csinálom az igazi cselekvés helyett. Vagy a bűneimhez menekülök, ugye, ahelyett, hogy Krisztushoz menekülnék. E között, és a mindenben mértékletes leszek elhatározás között folyó ádász harc. Tehát miközben ezt teszi, a szíve mélyén szeretne szabadulni.
De azt mondja, még egyszer, most, még nem bírom ki, de majd a következő alkalommal. De persze akkor se bírja ki. Ez iszonyatos. Ez olyan harc és háború, amibe be lehet halni. Hogyan segítsünk itt? Egyszer-kétszer megpróbáljuk, és azt mondjuk, hogy pusztuljon a férgese. Ugye? Nem lehet így viszonyulni hozzájuk, hanem nem szabad feladni. Küzdeni kell érte, mindent tőlünk tehetőt meg. Ha már ne szavainkkal nem segíthetünk, akkor imánkkal segítsünk. Tehát a csatát újra meg újra meg kell vívni. Vajon csak azok esnek vissza, akik a legnagyobb mélységekből szabadultak ki? Sok kitaszított ember ragadja meg majd az evangélium reménységét, és lép be Isten országába. Míg mások, nagyobb lehetőségekkel és nagy világossággal megáldott emberek kint maradnak a külső sötétségben. Lehet, hogy pont amiatt, hogy ilyen áldás küzdelmet kell vívniuk ezeknek a paráznának és vámszedőknek és ezeknek a bűnösöknek, ugye, hogy idézi itt a Biblia, meg ez a szakasz, de azok, akik viszont nagy kiváltságot kaptak, nagy világosságot kaptak, a kisebb jellegű bűneik fölött nem vívják meg ezt a csatát. És ugye elkényelmesednek, beleálmosodnak, ugye a Biblia laodiceai állapotnak nevezi ezt a Jelenések könyve a harmadik fejezetében azt az alvó állapotot, hogy a langyos, a mindegy, közömbös. Ebbe be lehet veszni, el lehet veszni ebbe. Aztán még egy újabb szempont, hogy hogyan nyilatkozik meg az irgalmasság a megbocsátásban. 17. fejezet 9. verse mondja, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet, aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. A megbocsátás is irgalmasság. Mert ha engem megbántanak, ahhoz, hogy én megbocsássak, irgalmasnak kell lennem a másik iránt, és nem a haragó állapotot fenntartani. Miért? Mert Krisztus is elfedezte az én vétkemet, és úgy fedezte el, hogyha én őszintén megbántam, nem hozza elő ismételten, hanem a tenger mélységébe veti. Krisztus úgy bocsát meg előre, hogy alapmagatartása a megbocsátás, mert a világ megalapítása előtt ő elhatározta a megváltást, hogy minden embernek a bűnét meg elhordozatát előre megbocsátott. Nekünk is úgy kell gondolkodni, ahogy Krisztus, hogy nekünk egy belső lelkületet kell kérnünk Istentől, hogy azzal a gondolkodásmóddal éljünk, hogy bárki az életben, bárki, ha meg fog bántani, én meg fogok bocsátani. Ezt döntsük előre el, mert Isten is ezt tette. Ez nagyon nagy dolog. Ne hozzuk ismételten elő, mert aki előhozza, még elválasztja a barátságosokat is. Harmadrészt pedig, feltétel nélkül meg kell bocsátanunk. Feltétel nélkül. Isten feltételhez kötötte azt, hogy mi meg nekünk megbocsásson? A világ megalapítása előtt? Hogy a megváltás készen van számomra és önök számára, ezért valamit mi tettünk? Semmit. Ez kész adott lehetőség. Csodálatos ajándék. Kész. Mint egy, olyan, mint elénk tennék a Krézus kincseit, és azt mondják, hogy elveheted. Tiéd. De mit kell érte fizetnem? Semmit. Csak ezt a mozdulatot neked kell megtenned, hogy elveszem. Ez a döntés is választás hatalom, hogy eldöntöm, hogy élek a megbocsátással. Hát ezt nekünk így kell embertársainktól is a megbocsátás és a megbántottság kérdését kezelnünk, hogy automatikus, tényszerű magatartásunkkal kell válni, hogy feltétel nélkül. Tehát nem kell valamit teljesíteni, nem kell valami feltételnek megfelelni, nem kell valami produkciót végrehajtani, meg ha ezt teszed, meg ha megfizeted, meg ha stb. Meg rendezed, meg nincs ilyen, hanem a megbocsátásomnak nincs feltétele. Tehát igen, az ellenséghez való viszonyról is. Érdekes, hogy Pál apostol a római levélben szó szerint visszaidézi Példabeszédek könyvének ezt a szakaszát, tehát innen a gyökér. 25. fejezet, ha éhezik, aki téged gyűlöl, adj enni néki kenyeret. Ha szomjuhozik, adj néki inni vizet, mert eleven szenet gyűjtesz a fejére, és az Úr megfizeti néked. Szinte szó szerint ugyanezt mondja Pál apostol, még hozzáteszi, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg a Római Levél 12. fejezetében. Tehát étel, ital, ugye nagyon sokszor a mai világban már nem így jelenik meg, mert tényleg eléggé szűk rétege a társadalomnak, akiknek ennivalóra és vízre van szükségük. De az étel és az ital behelyettesíthetjük minden fizikai, lelki szükséglet táplálék gondolatával. Kálvin János írt erről a római levél magyarázatában, ezt írja: az étel és ital szavakon értsük a szívességek minden fajtáját, tehát amennyire lehetőséged van rá, bármi dologban szorul rá ellenséged, akár segítségedre, akár tanácsodra vagy cselekedetedre, köteles vagy őt gyámolítani. Továbbá ellenségünknek nem azt nevezi, akit mi magunk gyűlölünk, hanem aki velünk szemben ellenséges dolgot cselekszik. Eleven szenet gyűjtesz. Úgy veszem, hogy a lelke így vagy úgy megtörik majd, mert a jótétemények bizonyára vagy egészen meglágyítják ellenségünket, vagy ha annyira konok természeti, hogy egyáltalán nem szelídül meg, mégis égni és gyötrődni fog lelki ismeretének tanúságtételétől. Hát ez a törvény mögötte. Ezért kell jót tenni az ellenséggel, ezért kell az irgalmasságot gyakorolnunk a bennünket nem szeretőkkel szemben, mert hát nem tudom, önöket mindenki szereti? Mindenki csak rajong értünk, ugye? Hát nem biztos, hogy így van ez. Hát íme egy jó lehetőség, hogy zavarba ejtő ajándékokat adhatunk, hogy kedves szavakat szólhatunk, egy gesztus gyakorolhatunk. Figyeljük meg a hatást. Akire azt mondtuk, hogy ebbe a házba be nem teszem a lábam, és elmegyünk abba a házba, és betesszük a lábunkat. Én többet szóba nem állok vele, megkeressük és beszélgetünk vele. Kedves szavakkal. Ez az a törvény, aminek hihetetlen hatása van. És Calvin, figyeljük meg, milyen lényeglátóan lát. Azt mondja, mert ez az igazi győzelem. Azt mondja, itt a földön állandó harcban vagyunk a gonoszsággal. Ha hasonlóval akarjuk viszonozni, mármint gonoszsággal a gonoszságot, ezzel bevalljuk, hogy az győzött le minket. Tehát az, aki rosszra rosszat fizet, az azt ismeri el, hogy a gonoszság uralma alatt van. De az győz, aki jót tesz annak ellenére. Ha ellenben a rosszért jóval fizetünk, akkor már győzhetetlen lelki szilárdságot tanúsítunk. Hát erre kéne igazán tanítani az ifjúságot és az embereket. Hogy amikor rosszat tesznek velünk, vagy a tanárunk velünk szemben ellenséges, vagy kivételező, vagy mit mondjak bármi, vagy a szülő ilyen, vagy olyan, vagy az osztálytárs. Hát nem ez lenne az igazi nagy győzelem? Hogy ezt megértetni velük, hogy na most akkor egy jó lehetőséget kaptál, íme most a jó lehetőség, hogy a szeretetet kimutasd. És ezt ne veszteségnek fogd fel, hanem ez a legmagasabb rendű erő, ezért mondja példabeszédek könyve, hogy nagyobb győztes az, aki uralkodik a maga indulatán, vagy haragján, vagy megbocsátani nem tudásán, ugye? Mint aki várost vesz be. Ez a Krisztus követés mértéke, mert ő így viselkedett. Ugye, amikor őt bántották és gyötörték, akkor ő értük imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekedne. Valóban ez a legszebb eszneme a győzelemnek. Aki a rosszat rosszal próbálja legyőzni, esetleg legyőzi gonoszsággal az ellenségét, de a maga romlására, mert ha így cselekszik, akkor az ördög zsoldjába szegődik, írja Calvin. Sok minden igehely található még ezzel kapcsolatban, talán egy érdekesség, mégpedig az, hogy vajon Isten hogyan nézi mindezt az egészet, és hogyan válaszol annak, aki irgalmas vagy irgalmatlan. 14. fejezet 31. verse. Aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét. Tehát olyan, mintha Istent káromol. Aki pedig tiszteli, könyörül a szűkölködőn. 19. fejezet 17. verse. Kölcsön áld az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jó téteményét megfizeti néki. Tehát ha valaki jó befektetést akar, akkor segítsen a szegényeken. Mert Isten megfizeti. Nem biztos, hogy pont úgy, ahogy ő segített, de nagy áldással. Majd ez a novella, ennek a végén is majd láthatjuk, hogy mennyire benne van ez a momentum, hogy aki irgalmas, az Alázatos kérést szól a szegény, a gazdag pedig keményen felel. 29. fejezet 6. verse. 18. fejezet 23. verse. Aki bedugja a fülét a szegény kiáltására, ő is kiált, de meg nem hallgattatik. El fog jönni majd annak az embernek is a kiáltása. És akkor majd emlékeznie kell, hogy te nem segítettél. Az okozat és a viszonzás törvénye működik a világmindenségben, és nagyon sokszor bennünket Isten úgy tud csak megtanítani, amikor irgalmatlanok, kemények és hidegszívűek voltunk, és nem is látjuk, nem is értjük, el is felejtjük, egyszer csak jön az életben egy helyzet, hogy pont úgy viselkedik velünk szembe valaki. És egyszer csak egy hang eszünkbe jutatja, emlékszel te, hogy viselkedtél? És most érzed a bőrödön, hogy milyen dolog ez? De mindezt miért engedi meg Isten? Nem azért, hogy bennünket bosszantson és felidegesítsen, hanem azért, hogy bűnbánatra vezessen. A régi bűnünk miatt. Mert ez kegyelem. Aki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa a marháját, aki ad a gazdagnak, végül szűkölködése jut. Ugye a munkások bére az égre kiállt, hát ez nagyon aktuális, ugye, hogy mennyit ér a magyar munka, és mennyit ér az ember munkája, címszó, hogy az égre kiállt. Isten lát minden igazságtalan üzletet, minden bért, és minden gazdasági vállalkozást és egyebeket, hogy ki hogyan végzi azt, és milyen becsületes. Hogy hogyan segíti azt, aki szűkölködő. Isten nem szentesíti a személyválogatást, mert kimondja itt a példabeszédek könyve, 28. fejezet 21. verse, szemét válogatni nem jó, még egy falat kenyérért is vétkezhetik az ember. Ne rabold ki a szegény, mert az Úr forgatja azoknak ügyét, 26. fejezet. Láttam, hogy kegyetlen és igazságtalan dolog az, ha semmibe veszik testvérünk helyzetét. Ha valaki szorult helyzetbe jut, avagy szegény, pedig minden tőle telhetőt megtesz, akkor engedményeket kell neki tennünk. Megint itt van ez, hogy ha ő minden tőle telhetőt megtesz. Nagyon sok ember arra utazik, hogy legyenek vele irgalmasak. Én számos ilyen hajléktalanat láttam, hogy kéreget, és már megvan a pénze, mert láttam, hogy adtak neki többen is. Már annyi pénze is van, hogy már nem is ebédelhetne belőle, de ő még egy körre elmegy. Ugye? De itt másról van szó. Aki mindent megtesz azért, hogy dolgozzon. És még a teljes, tehát ne kérjük tőle a teljes árat, és azért az áruért, amit a gazdagabbtól vásárol, hanem könyörületesen kell bánni vele. És aztán arról is ír ez a gondolat, ez a bizonyságtételek kötetéből, Ellengut Várnak az első kötetéből való a 495. oldalról. Voltak szegény testvérek, akik elvárták, hogy szüntelen előnyökhöz juttassák őket, pedig a maguk erejére kellett volna támaszkodniuk. Legnagyobb kárukra az lett volna, ha segélyezik őket. Némelyek a saját fejük után mentek, és nem voltak hajlandók sem kérni, sem megfogadni a tanácsot. Nekik meg kellett szenvedniük szerencsétlen számításaikért, és mégis ugyanezek véleménye szerint gazdagabb testvéreiknek kellene őket támogatniuk. Láttam én is olyat, hogy egyszer egy szegényebb ember elment egy gazdag személyhez, akivel mondjuk hittestvér volt, és hát egy olyan helyzetbe került, hogy nem tudta kifizetni a számláit. De amiatt, mert ügyetlenül rendezte a dolgait, és hát szóval vétkes volt abban. És oda ment a gazdag testvérhez, és azt mondta, hogy ezteket a számlákat te fogod kifizetni, neked van pénzed. És hát a gazdag jogosan mondta, hogy hát ezt hogy képzeled? Ezt hogy képzeled? Hát velem megegyeztél ebben? Tehát amikor valaki követelődzik, és ki akarja erőszakolni a segítséget, akkor azoknak jobb, ha nem segítünk. Tehát ugye vannak, akik elvárják, és szüntelen előnyökhöz akarnak jutni amiatt, mert ők szegények, vagy hátrányosabb helyzetűek. A legnagyobb kárukra az lett volna, ha segélyezik őket. Nem mindig az válik az ember javára, ilyen esetben, ugye, hogy megadják, amit kér, hanem pont az lenne a lényeg, hogy tanulja az alázatot, hogy nem segítik. És egyébként megtanítják őt arra, hogy azért, mert kierőszakolod. Pedig te is tehetnél valamit, de azt nem teszed meg. A gazdagok viszont egy kalap alá vettek valamennyi szegényt, pedig a szegények egy része mindent megtesz, ami szegénységéből telik, hogy dicsőítse Istent, jót tegyen és az igazságért éljen. Ezek a szegények igen értékes emberek. Ítélőképességük kifogástalan, lelkületük pedig becses az Isten szemében. Tehát látjuk, hogy árnyaltan kell ezt a kérdést megvizsgálni, hogy bölcsességhez jussunk, és nehogy az irgalmasság köpenye alatt irgalmatlanságot tegyünk. Mert ilyet is láttam sokszor, például ha már hajléktalanoknál voltunk, emlékszem, egyik barátommal ültünk az autóban, és akkor hajléktalan kopogott be. Ő volt a sofőr, és hát látszott ilyen vérmes szemekkel, hogy esedezve kért valami pénzt. Gyorsan nem jött, és akkor elővette az aprót, hát olyan 300-400 forintnyi apró ugye, a kezébe akadt, ugye, hogy rátekintettem, és így a kezébe nyomta. Hát még megköszönni is elfelejtette szinte, abban a pillanatban, mint a nyíl így ment a kocsma felé, mert nem messze volt a kocsma, és akkor nézett utána, és akkor azt mondja nekem, hogy hát most lehet, hogy nem jót tettem. Hát mondom, nem lehet, én tudom, hogy nem jót tettél. Mondom, alkoholistának pénzt adni, az annyit jelent, hogy az alkoholizmusában megerősített. Adtál volna neki egy darab kenyeret, vagy pedig beszélgettünk volna vele valamit, ugye, hogy talán másképp is lehetne a dolgokat csinálni. Na de zárásként a vetítés előtt hagyd térjek rá erre a novellára. Tolstojnak ez a novellája. Régen olvastam, és most ismét elővettem, mert annyira szemléletesen kifejezi két emberi magatartásban a kérdésünk, a témánk lényegét. Két öregről van szó. Régóta tervezik azt, hogy elmennek Jeruzsálembe zarándok útra, és dicsőítik Istent, az életük javarészét. Megélték, idősek lettek, de még van erejük, még tudnak gyalogolni, és eldöntötték, hogy elmennek. Az egyiket Jefim Tarasicsnak hívták, a másikat Jeliszej Bodrovnak. Jefimet az jellemezte, hogy egy ilyen szikár, idős ember volt, mindig megadta a módját a dolgoknak, egy szigorú számadó volt, és mindig mindennek utána nézett. A másik személy, ez a Jeliszej, egy kicsit ilyen bohókásabb, kedvesebb, melegebb szívű személyiség. Ő nem volt olyan gazdag, mint a másik barátja, de valahogy olyan otthonteremtő, jó lelkülettel rendelkezett, és hát aztán tulajdonképpen ő beszélte rá Jefimet, ez a Jeliszej, hogy menjenek már el, mert kifutnak az időből, de a másik mindig hivatkozni akart arra, hogy hát a házi dolog, a munka, a házépítés, a gyerek nem fogja tenni azt, amit kértem, a fiamban nem bízom meg, a feleségem olyan-amolyan, tehát mindig hivatkozott rá, de aztán egyszer csak, amikor ugye 100 rubelt kellett összegyűjteni erre a hosszú útra, és az nem kis pénz volt abban az időben, hát megkérdezte Isteneket, honnan lesz pénzed, és mondta, hogy eladom a kaptárokat, veszek fel, eladok más dolgokat, és összegyűjtöm én azt a pénzt, bízzál bennem. Jó. Hát akkor eldöntötték, hogy elindulnak. Elindultak, előkészültek, szemléletesen leírja itt a novellában, hogy haladtak, elköszöntek az otthoniaktól. Ugye Jefimre az volt jellemző, hogy mindenkinek meghagyott mindent, hogy mit tegyen meg, mit ne tegyen. A Jeliszej pedig az asszonyra bízta a dolgokat, mondta, hogy nem kell mit nagyon magyarázni, a dolog maga megmutatja önmagát, hogy mit kell csinálni, értelmes emberek majd megoldják. És akkor elmentek, és haladtak. Aztán mentek egy-két hétig, megfordultak sok felé, már 5 hete vándorolt a két öreg, amikor egyszer csak egy olyan helyre értek, ahol éhínség volt. Látszott, hogy nagy nyomorúság van azon a vidéken, és kérdezték az embereket, hogy mi történt itt. Nem tudtak válaszolni, csak ez a bizonyos Jeliszej megszomjazott, és gondolta, hogy az egyik házhoz bemegy inni egy kis vizet, és mondta a Jefimnek, hogy te csak menj tovább, majd megyek utána, csak egy pohár vízre bemegyek, hát csak adnak egy pohár vizet, mert már úgy megszomjaztam. És aztán bemegy ebbe a házba, hát mit lát? Ott fekszik az udvaron egy férfi, mellette egy vödör kiöntve, mi történt? Látja, hogy úgy nyöszörög, látja már az ajtóban ott egy másik, egy idős asszony, ő vele is valami baj van, közeledik hozzá, benyit az ajtóban, ott fekszik az ágyon egy asszony, a saját piszkában, senki nem tud rá figyelni, a gyerek ott egy kislány, csontsovány és felpuffadt hassal, és akkor ez az öreg asszony meglátja, hogy belép a házba, és akkor mit akarsz, nincs nekünk semmink, hát csak egy pohár vizet kértem, honnan lenne nekünk, az a férjem akart hozni vizet, vagy a ház ura vizet, de ott kint volt az udvaron, nem bírta már, mert betegek lettek. És hát annyira megrendült ettől a helyzettől, hogy hát elkezdett rajtuk segíteni, ugye? Meglátta ezt a nyomorúságot, és valamelyikük mondta, hogy éhes vagyok, és hát gyorsan a tarisznyáját elővette, és adott a gyereknek enni, először a férfinak akart adni, az is betámolygott a sacskán, de mondta, ne neki adjon, a gyereknek adjon. És aztán, ahogy ettek ezek a gyerekek, egészen megdöbbent, mindenkit megetetett, elfutott a boltba, vett kölest, meg sót, meg lisztet, meg olajat, főzött nekik valami kását, megetette őket. És hát így ott volt, segített rajtuk, asszonyt kitisztított a piszkából, a gyerekeken elkezdett segíteni. Hát igen ám, de hát elment a nap. És most mit csináljon? Menjen utána a barátja után? Hát azt mondja, hát így nem hagyhatom őket itt, hát ezek éhen fognak halni, mert most ugyan ettek, de hát mi lesz holnap? És hát így elkezdett gondolkodni, és rendet rakott a házban, közben a gyerekek megerősödtek az ételtől, elkezdtek segíteni, a férje is kezdett erősödni az asszonynak, és az asszony csak a harmadnapra kezdett enni. De hát hosszabb ideig ott volt, és segített rajtuk, és akkor hát tovább akart menni, mert ugye fogyott a pénz is, másrészt pedig a barátja már várta, és egyre nagyobb feszültségben volt, hogy mit tegyen, és akkor szembesült azzal, hogy ezek az emberek nem tudnak megélni, mert eladták mindenüket, nem volt földjük, ugye? Kaszáló, ahol valamit lehessen csinálni, valamit terményt termelni, mert a tavalyi termés pont azért volt éhénység, mert nem volt termés, és elfogyott a tartalék. És a végül már a halál szélére kerültek, és akkor mondtam, hogy elment a gazdag emberhez, akinek odaadta a földjét, hogy adja vissza legalább érbe, de a gazdag nem adta vissza. Azt mondja, hozzá a pénzt. És amikor látta ezt Jeliszej, hát gondolkodóba esett, hogy hogyan éljenek szegények majd ezután. Ha eljön a kaszálás ideje, és a többiek kimennek, nekik nincs mit kaszálniuk, a rét elzálogosítva. Ha beérik a rozs, és a többiek mennek aratni, és méghozzá az idén jó termés ígérkezik, őnekik nincs mit remélniük, az ő kicsi földjük a gazdag paraszté. Ha én elmegyek innen, ők megint csak ugyanúgy elpusztulnak. Így küszködött Jeliszej a gondolataival, és nem indult el este, reggelre halasztotta. Kiment aludni az udvarra, imádkozott, lefeküdt, de nem jött álom a szemére. Mennie kellene, amúgy is sok pénz, sok időt elfecsérelt, meg sajnálja is őket. Hiába, nem lehet mindenkit megajándékozni. Lám, vizet akartál nekik hozni, pár karé kenyérkét osztogatni, és mi lett belőle? Most már a kaszálót, szándóföldet akarnál kiváltani. De ha már kiváltod a kaszálót, tehenet kell venned, hogy a gyerekeknek legyen tejük, az embernek meg lovat, hogy legyen mivel behordani a termést. Bizony belebonyolódtál ebbe a dologba. Jeliszej Kuzmics barátom, belekeveredtél, és a kivezető utat nem leled. Jeliszej fölkelt, kihúzta kaftányát feje alól, széllyel hajtogatta, kivette zsebéből tubákos szelencéjét, szippantott egy kis dohányt, gondolta, majd ezzel kitisztulnak a gondolatai. De csak tűnődött, semmi okosat ki nem eszelt. Mennie is kell, meg az embereket is sajnálja, hogy mit évő legyen, nem tudta. Megint csak összehajtogatott a kaftányát, és lefeküdt. Feküdt, már a karkosok is megszólaltak, amikor végre elszenderedett. Egyszerre csak, mintha felrázta volna valaki, és úgy tetszett neki, mintha útra készen állna a bottal, tarisznyával, s ki kellene mennie a kapun, a kapu pedig be van támasztva úgy, hogy éppen csak egy ember fér át rajta. Hát, amint kimenne a kapun, beakadt egyik oldalon a tarisznyája. Amint kiszabadítaná, hát a másik oldalon beakadt a kapcájával, és a kapca kibomlik. Lehajlik, hogy kiszabadítsa. Hát akkor látja, hogy nem a sövénybe akad bele, hanem a kislány fogja vissza és kiabál, bácsi, bácsika, adj kenyeret. s amint lenéz a másik lábára, kapcájánál fogva a fiúcska ráncigája, s az ablakon kitekint az öregasszony meg az ember. Jelisej fölébredt, s hangosan szólt önmagához. Holnap kiváltom a szántót meg a rétet, veszek lovat, lisztet, amennyit kell aratásig, és egy tehénkét is a gyerekeknek. Hiába megyek tengeren túlra keresni a Krisztust, ha a lelkemben elveszítem. Az embereken kell segíteni. Ezzel lefeküdt és aludt reggelig. Korán fölébredt, elment a gazdag paraszthoz, kiváltotta a rozsot, a legelőjét és kifizette a pénzt. Kaszát is vett, azt is eladták, s hazavitte. Az embert kiküldte kaszálni, maga meg sorra járta a parasztokat, míg a kocsmánál talált egy eladó lovat szekérrel. Kialkutta, megvette, egy zsák lisztet is vásárolt, rátette a szekérre, azzal elindult tehenet venni. Az úton utolért két hohol asszonyt. Mennek, mendegélnek az asszonyok, és egymás között beszélgetnek. Jelisej meghallja. Amit egymással a nyelvükön szólanak, hát róla beszélnek. Képzeld, eleinte nem ismerték fel, azt hitték, hogy egyszerűen csak ember. Bement, mintha csak inni akarna, azóta is velük él. Mi mindent nem vett nekik, magam láttam, amit ma a kocsmárosnál lovat szekeret vásárolt. Ilyen emberek nem élnek a földön. El kéne menni megnézni. Amikor megértette ezt Jelisej, hogy őt dicsérik, nem ment el tehenet venni. Visszament a kocsmároshoz, kifizette a lóárát, befogott és hazavitte a lisztet a házhoz, amikor a kapu elé ért, leszállt a szekérről. A háziak meglátták a lovat és elcsodálkoztak, szinte sejtették, hogy Jelisej nekik vette a lovat, de nem merték megkérdezni. Kiment a gazda, hogy kinyissa a kaput. Aztán később megvette a tehenet is. A lényeg az, hogy abban a pillanatban, amikor meghallotta, hogy őt dicsérik, elhatározta, hogy elmegy. De összeszámolta a pénzét, 17 rubel maradt. És ezzel mit lehet kezdeni? Hát nem megy Jeruzsálembe, hazament. Hazavándorolt, és otthon, írja a novella, Jelisej nem mesélte el a történteket. Az mondja, Isten nem akarta, mondta. És nem beszélt többet róla. Hát a másik barát ugye meg elment, ugye, az aki öreg, és hát először persze kutatta, hogy mi lehet az oka, és aztán bonyodalmas úton, de szépen elment Odesszáig, hajóra szállt, elvitték Jaffába, Jeruzsálembe, körbejárta a helyeket, és hát egy érdekes tapasztalatot ír le a novella, hogy amikor ott volt a Szent Sírnál, és ott volt ezeken a helyeken, amiket sokra tartottak, ugye akkor ott a legelső sorban, ahova szinte senki nem jutott, csak a legkiváltságosabbak, ott látta Jelisejt. Fénylő arccal ott imádni Istent. Hát de hogy került oda? Hát nem érhette el azt a hajót, mert egy hajó csak hetente indultak, hát nem előzhette meg. És így tovább, és így tovább. Elvégezte a zarándoklatot, befizette minden adományt, ahogy kellett, rengeteg szomorú tapasztalatban is részesült, azt most nem kívánom elmondani, érdemes elolvasni, és elindult hazafelé. És hogy megy hazafelé, elérkezik ahhoz a faluhoz, ahol volt ez az öreg barátja. És bement ebbe a házba, pontosabban nem is ment be, hanem előtte a házból kifutó kislány meglátta őt, és elkezdte őt invitálni, hogy apó, nagyapó, gyere be hozzánk. Jefim tovább akart menni, de a lányka nem engedte, megragadta a kabátját, és nevetve húzta a gonyhó felé. Az asszony is kijött a ház elé kicsi fiával, az is szólította, gyere be apóka, vacsorázz meg, tölts nálunk az éjszakát. Bement hát Jefim. Legalább kérdezősködhetem Jelisej után, gondolta. Figyelj meg, milyen érdekes, magától nem ment volna be abba a házba. Pedig ott veszítette el a barátját. Érdekes a gondolkodás módja, nem? Vajon nem éppen ebbe a házikóba ment-e be akkori vizet inni? Jefim belépett a házba, az asszony levette válláról a tarisznyát, mosdóvizet tett eléje, az asztalhoz ültette. Tejet vett elő, túros tésztát, kását, mind elébe rakta az asztalra. Tarasics megköszönte, s dicsérte őket, amiért így megvendégelik az zarándokot. Az asszony bólogatott. Már hogy ne vendégelnék meg a zarándokokat, hiszen mi egy zarándoktól tanultuk meg, mi az élet? Azelőtt úgy éltünk, hogy megfeledkeztünk Istenről, és Isten úgy megbüntetett bennünket, hogy már csak a halált vártuk. Múlt nyáron már odáig jutottunk, hogy nem volt mit ennünk, és betegen feküdtünk valamennyien. Meg is haltunk volna mind, de akkor Isten küldött hozzánk egy olyanféle öregembert, mint amilyen te vagy. Betért egyik nap délfelé vizet inni, meglátott bennünket, megsajnált és velünk maradt. Etetett, itatott, talpra állított bennünket, kiváltotta a földünket, lovat, szekeret vásárolt, azt is itt hagyta nekünk. Az öregasszony lépett be a kunyhóba, szabályogát vágott a fiatalabbiknak. Magunk se tudjuk, mondta, vajon halandó ember volt-e, vagy pedig Isten angyala. Mindenkit szeretett, mindenkit sajnált, és azután elment, még a nevét sem mondta meg. Azt se tudjuk, kiért imádkozzunk az Úristenhez. Úgy látom magam előtt, mintha tegnap lett volna. Itt fekszem, várom a halált, fölnézek, hát bejön egy kis öregember, semmi különös, olyan kopaszocska, vizet kér. Én szegény bűnös, még azt gondoltam magamban, mi rosszban sántikálhat. Ő meg mit csinál? Amint meglátott bennünket, levette a tarisznyáját, letette, ideni erre a helyre, és kioldozta. A leányka is közbeszólt, nem nagy anyó, előbb ide tette le a tarisznyát a szoba közepére, csak azután emelte fel a patkára. Vitatkozni kezdtek, és emlegették minden szavát, minden tettét, hol ült, hol aludt, mit csinált, kinek mit mondott. Estére hazaérkezett a gazda is lovával, ő is Jeliszerről mesélt, hogy s mint volt, amikor náluk élt. Ha ő nem jött volna, mondotta, valamennyien bűnben haltunk volna meg. Bűnben és kétségbeesésben haldokoltunk, zúgolódtunk Isten és az emberek ellen, de ő talpra állított bennünket, és rajta keresztül megismertük az Istent, és megint hinni kezdtünk az emberek jóságában. Jézus Krisztus őrizze meg őt, azelőtt úgy éltünk, mint az állatok, ő csinált belőlünk embert. Enni-inni adtak Jefimnek, lefektették aludni, és maguk is lefeküdtek. Jefim csak feküdt, nem jött álom a szemére. Nem ment ki a fejéből Jeliszej, amint ott látta őt Jeruzsálemben három ízben is a legelső helyen. Most már értem, gondolta, hogy miképpen előzött meg engem, hogy az én áldozatomat elfogadta-e Isten vagy sem, nem tudni, de az övét elfogadta az Úr. Hát ez az irgalmasság. És pontosan ezt a történetet mondja el az irgalmas szamaritánus története is, amit Jézus elmondott, hogy nem elég csak úgy segíteni, hogy félmegoldásokkal, hogy csak belekezdeni a segítségbe, hanem végig kell segíteni kitartással. Ugye az irgalmas samaritánusnál is látjuk, majd a diánál elmondom, hogy mennyi mindent megtett azért az emberért. Talán még a záró gondolatok, hazamegy, Jefim, találkozik Jeliszej barátjával, elmegy hozzá, látja, hogy ez a bizonyos Jeliszej azt az összeget, amit hazahozott, visszaadta az asszonynak. Isten megáldotta, mert annyi méhet fogott be, mert méhészkedéssel foglalkozott, hogy annyira jaja lett, hogy bepótolta az előzőt, tehát megáldotta az Istenőt. A gyerekei örömet okoztak neki, jól végezték a dolgokat, gondoskodtak a házról, nem úgy Jefimnek a gyerekei, akik viszont iszákoskodtak, a fia nem segítette a ház építkezését, és így tovább. És aztán megint egy érdekes mozdulat itt a legvégén. Hazafelé jövet, jártam ám ott, mondja barátjának a Jefim, abban a kunyhóban, ahol elmaradtál. Jeliszej megijedt, sietve közbevágott, Isten dolga, komám, Isten dolga, de gyere, menjünk be a szobába, megkínálok mézzel. És a házi dolgokra terelte a beszédet. Jefim nagyot sóhajtott, és nem beszélt már Jeliszejnek a kunyhóbeli emberekről, meg arról, hogy látta őt Jeruzsálemben. És megértette, hogy Isten úgy rendelte, hogy mindenki még a halála előtt fizesse meg tartozását szeretettel és jó cselekedettel. Hát igen, ez a novella beszédes, és azt támasztja alá, amit az ítélet szempontjaként mond Jézus Máté evangéliumában, hogy valóban ez alapján fog bennünket Isten megítélni, hogy milyen irgalmasak vagyunk embertársainkhoz. És itt nem lehet külön választani a fizikai és a lelki szükségletet. Sokszor ma az emberek lelkileg nagyobb szükségben vannak, mint fizikailag. Az is éhség és szomjúság. hogy ki tudjuk-e nekik nyitni az evangéliumnak az ajtaját, hogy bemehessenek az örök életre. És ezért tényleg Krisztussal együtt munkálkodni, mert hogyha nem tesszük ezt meg az éhezőknek, szomjazóknak, betegeknek, börtönben, nehézségekben, megkötözöttségekben lévő embereknek, akkor az ítélet ellenünk szól. Így idézem a 25. fejezet Máté evangéliumában ezt a szakaszt. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtenek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felül, a kecskéket pedig bal keze felül állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felül állóknak. Gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjú hoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? Vagy szomjú hoztál, és innadattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyelem ez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felő állókhoz is, távozzatok tőlenti átkozottok az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjú hoztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjú hoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik, mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel eme legkisebbek közül, én velem nem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Ez itt az örök gyötrelem, ez egy félreérthető fordítás, mert arról van szó, a második halálról szól, amiben Sátán és a elveszendők is elpusztulnak, Jelenések könyve ír a végén erről, hogy ez a második halál. Csak ugye itt most nem fejti ki Jézus, de más helyeken a Biblia ezt kivilágítja. Hát nézzük meg a diákat, amiket hoztam. Íme itt van Rembrandt festménye az irgalmas samaritánusról. Ugye ez is nagyon jellemző, hogy a hivatásos, vallásos emberek, a lévita, meg a farizeus, ugye a pap, hát ők elkerülték. Kellemetlen helyzet. Most foglalkozni egy beteg emberrel, meg egy megvert emberrel, akit ugye rablók kiraboltak, elvették a vagyonát, és össze-vissza verték, hogy ott félholtan feküdt a földön, és ki ment hozzá, és kiemelte fel egy samaritánus, egy megvetett ember. De nem csak felemelte, hanem elvitte a fogadóshoz. Adott neki pénzt, hogy tartsa jól, hogy ápolja és gondozza, neki el kell mennie, de majd ha visszajön még, akkor megfizeti neki azt az összeget, amivel még majd tartozik, csak gondozza és segítse őt. Hát ez az igazi segítség. Látjuk, Rembrandt úgy mutatja be őt, az irgalmas samaritánust, hogy hátat fordít nekünk. Tehát nem látjuk az arcát. Ugye emlékezzünk erre a Jeliszejre, hogy amikor elkezdik őt dicsérgetni azért, amit tett, ez már neki visszatetsző. Mert ez nem dicséretért csinálja és elismerésért az ember, hanem szívéből fakad az irgalmas embernek. És nagyon jól tudja, hogy ez a cselekedet nem az ő cselekedete. Mert emlékezzünk rá, abban az álomban Isten figyelmeztette őt. És ráébredt, ő maga nem tudta, hogy mit tegyen. Hát minden két irányba húzódott. De Isten lelke szólította meg, és ő igent mondott erre a megszólításra, és attól a pillanattól kezdve Isten cselekedhetett általa. Jézus is állandóan irgalmat gyakorolt, folyamatosan. Itt látjuk a házasságtörőnő esetét Peter Bruegel festményén, hogy védte meg ezt az asszonyt, és mindenki, amikor már lemondott róla, és várták, hogy na most az igazság szellemében fog-e cselekedni, de irgalmasság nélkül várták. Hát ő pedig mind a kettőben cselekedett. Mert azt mondta az asszonynak, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél, tehát a vétket vétetnek nevezte. De azt is elmondta, hogy az vesse az első követ rá, aki nem vétkes. Itt látjuk a farizeusokat, hogy a kezükből leesik a kő, ott jobb oldalt, amikor vele vitáznak, és az asszony középen áll, Jézus pedig írja a porba valószínűleg a bűneiket, mert aztán szépen eloldalódtak, mert féltek, hogy Jézus nyilvánvalóvá teszi, hogy épp ők a bűnösök, honnan tudják olyan pontosan, hogy házasságtörésen kapatott, ugye? Ugye a szövegkörnyezetből az rajzolódik ki, hogy ők járhattak el az asszonyhoz, a parázna asszonyhoz. Paráználkodni. Rembrandt is ábrázolja az eseményt. Érdekes, hogy ő a legfényesebb pont a házasságtörő asszony. Vajon miért? Vajon miért? Mert Jézus, amikor megszólította őt, miután eloldalogtak a vádolók, akkor megkérdezi Jézus tőle, hogy asszony, hol vannak a te vádlói? És akkor azt mondta, nincsenek, Uram, én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Tehát látta Jézus azt a szégyenérzetet. Ugye pont amiről beszéltünk. Látta, hogy az asszony szégyelli a helyzetet. Képzeljük el, közszemére kiteszik a bűnét, meg a helyzetét. Szóval mindenki tudja róla, hogy ő egy házasságtörő nő. Egy parázna nő, aki méltó a halálra. És a bűnével, ezt Jézus tudta, ezt mi nem tudhattuk, csak a tetteiből tudjuk következtetni. Szembefordult a bűnével, és szégyelte magát. Jézus irgalmat gyakorol, amikor előhozza a barátját Lázárt, látjuk ezen a középkori ábrázoláson. A sírból előhívja őt, és megdöbbennek az emberek, hogy könyörületre és részvétre ébredt. Irántuk, nem Lázár iránt, mert amikor látta, hogy az emberek jajveszékelnek és sírnak, akkor megrendült a szíve a halál miatt, és a halálnak az uralma miatt. Nem Lázár miatt, mert ő tudta, hogy Lázárt fel fogja támasztani pár percen belül. Giotto ábrázolását látjuk. Márta és Mária ott vannak Jézus lábánál, letérdelve, és könyörögnek hozzá, de kifejezik hitüket, és a többiek pedig szemlélik egyrészt Jézus, másrészt pedig Lázárt. Isten irgalmat gyakorol, amikor bennünket feltámaszt az örök életre. Mert az igazságnak is jogalapja van, tudnélik, hogy ő magára vette a bűneink büntetését. Irgalmasság, igazság és hűség ölelgetik egymást, és csókolgatják egymást, ugye mondja az egyik Zsoltár írása, hogy Istennél ez a kettő együtt van. Rembrandt festményén látjuk ezt a meglepetést, ezt a nagy távolságot a földből, és az életre hogyan jön egy ember, így mutatja be a művész, hogy a kezének a mozdulatával hívja ki az Atya kegyelme által a halálból. Hány embert feltámasztott, hány beteget meggyógyított Jézus. Az irgalom cselekedetei ezek, és tőlünk is ezt várja, hogy a gyógyítás, az örömhír üzenetét vigyük el az embertársainknak. Egy emberi szeretet cselekedett Mária Magdaléna ott van Jézus lábánál, és megkenni a lábát olajjal, mert egyedül ő érez együtt vele, amikor azt mondja, hogy a halálom közeledik. És Jézus úgy védi őt meg, mert persze ellene fordulnak a tanítványok, hogy ő a halálomra kent meg engem. Ti azzal foglalkoztok, hogy ki a nagyobb, meg ilyen kérdésekkel, ő viszont azzal foglalkozik, hogy együtt érez velem. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. A bűn és a szenvedés ténye mellett nem mehet el egy keresztény ember. Sokszor kell sírnia emiatt és együtt érezni emberekkel. meg a saját bűne miatt is, mert az is nyomorúság, a saját bűnünk és megkötötöttségünk. És Isten kegyelmén is, hogy ő ezt gyakorolja rajtunk, a megbocsátást. Jézus is átélte nap mint nap, az ő testének napjaiban erős kiáltás és könnyhullatás közben járult az Atyához, aki képes megszabadítani őt a halálból. Ő nem a bűnei miatt sírt, hanem ő azért sírt, mert az emberi természetével viaskodott. Itt látjuk azokat a megszállottakat, akiket meggyógyított Jézus, illetve egyik, aki itt meggyógyult, és a disznó kondába űzte a légiónyi ördögi angyalt, és sátán angyalait, és így szabadította meg azt az embert, mutatva azt, hogy vannak olyan emberek, akik már nem önmaguk, akik már kivetkőztek az emberi mi voltukból, akik már démoni megszállottság alatt vannak. A mai világban egyre többen lesznek skizofrének különben. És egyre több olyan helyzetet találkozunk, akik már nem uruk önmaguknak, akik nem tudnak uralkodni önmaguk felett. Ezt nem megbélyegzésként mondom, hanem tényként. Mi is a környezetünkben legalább 3-4 embert ismerünk, akik ilyen helyzetbe kerültek. És hát nagyon szomorú ez a helyzet, hogy hogyan alakulhatott ki, és elvinni nekik a gyógyulás lehetőségét és reményét, Krisztus megváltását. Ő az, akihez, mint a fényhez mentek az emberek, Rembrandt 100 forintos lapja. Betegek, nyomorultak, szenvedők, fizikai, lelki, korságban szenvedők, mindegy. Személyválogatás nélkül mindenkit fogadott, bennünket is fogad Jézus. És tanít bennünket arra, hogy hogyan kell könyörületesnek és irgalmasnak lenni, hogy ne viszonzásért, meg jutalomért, hanem azért, mert ez az élet. Mert ez az igazi törvény, mert ez a felemelkedés, mert ez az Istennel való együttmunkálkodás öröme. A szeretetnek a törvénye az, amiről most nézzünk egy kis vetítést. Még hangerőt lehet.
Gondozó, külséges,
sok már.
Kitartó, virrasztó, változatlan, bízó, türelmes, tapintatos, együttérző, lángoló, rendíthetetlen szeretettel szeret, mert az ő lényege, igazsága, kegyelme és irgalma a szeretete.
A szeretet megvilágosít, szdít, megnyugtat, felemel, átment az életre, gyógyít, mert a szeretet maga az élet. A szeretet hatalom, a szeretet kegyelem, a szeretet a sója, íze, értelme az életnek. A szeretet kötődés, a szeretet átadás, a szeretet egyéválás, a szeretet gazdagság, a szeretet ki nem alvó tűz, ki nem apadó folyam, lobogó láng, hűs forrás és óceán. A szeretet végtelen, a szeretet határtalan. Az írás szerint az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. A teremtő erkölcsi lénye áttekinthető, mint a szabad tér, átlátható, mint az üveg, tiszta, mint a víz, ragyogó, mint a nap, világos, mint a nappal. Annyi zavar, homály, bizonytalanság, sötétség veszi körül az embert, hogy vágyódik a fény után, szeretne minél nagyobb világosságban élni.
Aki világosságra vágyik, Istenhez megy. Aki nélküle él, sötétségben van. Istennek annyira lényege a világosság, hogy az első teremtési napon a fényt alkotta meg legelőször. Szava nyomán a sötétség hirtelen felfény lett, és áttekinthető világosság áradt szerte szét. Ez a kivilágosodás a megtérés jelképe. A teremtéshez hasonlóan ezt is Isten munkája az őt kereső lélekben. Egy ember lelki újjászületése az ige szerint a fény születéséhez hasonló orderejű esemény. amikor feltámad a vágy a bűn és a halál törvénye alatt élő szemében, hogy életrendet változtasson, Isten fénnyel, világossággal ajándékozza meg. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Erkölcsi tisztaság, szépség, vagy világos bölcsesség, bárhol és bármely formában jelenjék meg, mind ugyanannak a fényforrásnak egy-egy éltető sugara. A Zsoltárírő így szól: a te világosságod által látunk világosságot.
Jézus kijelentette: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Tanítványait is különböző fényforrásoknak nevezi az írás. Úgy lehetnek ezen a földön a világ világossága, gyertyák, csillagok a sötétségben, ha Uruktól kapják az erőt és a lélek rejtekeibe is bevilágító fényt. Te, ki mindeneket éltetsz a világon, fényességes atyánk, téged köszöntelek. A te hatalmad összemérhetetlen. Te bontod csírába földben a magot, az erdő rejtekében, a néma berekben az énekes madárt szépen szólaltatod. Téged imádnak a szorgos földművelők, hozzád imádkozik a tudatlan pogány. Tudósok hullnak tédre színed előtt, csodálkozva a legnagyobb csodán. Osztod az időt napra s éjszakára, a te vas törvényed bolygókat igazgat, te vagy a világnak világossága, az élet forrása, mely ki nem apadhat.
A nap alázatra int Pilinszky János szerint. A nap sugaraival azért szállhat alá a földbe, mert a magasság útját járja, s azért lehet minden élet forrása, mivel minden élő szolgálja. A nap az ő világoltatásával arra ad példát, hogy hozzá hasonlóan, méricskélés nélkül mi is legyünk mások számára áldásul. Jézus tanította: legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mennyivel vagytok különbek másoknál? Ahogy a napból árad a fény, az élet feltétele, úgy sugározzuk személyválogatás nélkül a körülöttünk lévőkre a gyógyító szeretetet. Adjunk mi is világosságot a világnak, embertársainknak, hogy éljenek, növekedjenek, fejlődjenek és beteljesedjenek a Teremtő szeretetével.
Izrael kősziklája, mondta nékem, aki igazságosan uralkodik az emberek felett. Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel, napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig.